Az MLS Egyetem egészségügyi menedzser képző központjának programvezetője Gál Péter az Inforádió arénájának vendége azt mondta a hírek előtt, hogy a szakértők nagy többsége a jelenlegi egészségügyi rendszer megoldandó problémáiban egyetért. Arról van-e egységes szakértői vagy többségi álláspont, hogy a rendszeren belül ezek a problémák orvosolhatók vagy sem? Mert ha nem, akkor jogos az az érv, hogy másik rendszert kell csinálni.
Úgy gondolom, hogy ebben is egyetértés van, hogy a jelenlegi rendszernek a keretei között orvosolható, tehát nem kell fölborítani azt a keretrendszert, amit tulajdonképpen 20 év egészségügyi reformnak az eredményeképpen kialakult. Csak mondanék egy példát azért, hogy értsék a hallgatók is, hogy mennyivel másabb volt az egészségpolitika alkotása az elmúlt 20 évben, ahhoz képest, ami most történik. Bevezették Magyarországon a kórház finanszírozásba az úgynevezett homogén betegségcsoportok alapján történő finanszírozási technikát. Nem akarom a részleteit elmondani, a lényeg az az, hogy ez ma jelen pillanatban a szakértők szerint is az a módszer, amelyik a legjobb abból a szempontból, hogy a kórháznak a teljesítményét mérhetővé teszi, összehasonlíthatóvá teszi.
Úgyhogy azt én is látom?
Hát elsősorban a szakértőknek a számára. Tehát
lehet jó volna, ha én is látnám.
Tehát az az érdekes ebben a rendszerben, hogy olyan adatokat gyűjtenek, csak nem akarok ebbe az irányba elmenni, mert a példát, amit kezdtem, az végül is arról szólt, hogy hogyan vezették be ezt a rendszert, de lehet olyan adatokat gyűjteni, amiből például minőségindikátorokat lehet képezni, és ilyen munka el is kezdődött az OEB-ben, az egyik kolléganőm végezte, Belica Éva. Remek dolgokat lehet kihozni abból a rengeteg adatból, ami rendelkezésre áll, és ezek azért állnak rendelkezésre, mert ez a finanszírozási technika be lett vezetve. De hogy a gondolatot lezárjam, ennek a reformnak a tervezése 1985-ben kezdődött el. Utána az első kormány, első szabadon választott kormány folytatta ennek a bevezetését, 93-ban indult el a rendszer országosan, és utána a következő Horn kormány, illetve az utána következő Orbán kormány folyamatosan implementálta a rendszert, mire a végére eljutott oda, hogy ténylegesen produkálta azokat az eredményeket, költségérzékenyítette a kórházaknak a működését például, amit várni lehet tőle. Tehát ez egy óriási sikertörténet. És azt fölteszem a kérdést, hogy miért sikertörténet ez? Azt gondolom, hogy azért, mert konszenzus volt abban, hogy mi a terv, mit szeretnénk elérni, konszenzus volt abban, hogy ezt szeretnénk megvalósítani, és egyik kormány se rúgta föl a másik által elkezdett folyamatot, hanem folytatta. És én úgy gondolom, hogy éppen amit kérdezett az egészségügy területén, megvan a lehetőség arra, hogy ezt a konszenzusos egészségpolitikai programalkotást és megvalósítást tovább vigyük. Éppen azért, mert nagyon kevés az olyan szakértő, aki azt mondja, hogy a jelenlegi rendszer tarthatatlan. A szakértőknek a döntő többsége abban is állást foglal, hogy a keretek, amik kialakultak, azok jók, és ezeken a kereteken belül kellene további változtatásokat csinálni. Említettem, hogy a hatékonysági probléma az egyik olyan, ami nagyon fontos a mai egészségügyi rendszerben megoldandó, hiszen azzal, hogyha a pazarlást föl lehetne számolni, azzal mindenki jól járna. Erre az ellátás szervezői funkciónak a bevezetésére van szükség. Az OEB-nek soha nem adtak arra jogosítványt, hogy ezt megtegye. Most a biztosítóktól várják el ezt a funkciót, a nyereségérdekelt biztosítóktól, akik deklarálták, hogy ők nem értenek hozzá. Csináljuk úgy a reformot, hogy adjunk az OEB-nek lehetőséget arra, hogy ezt az ellátás szervezést csinálja, és nézzük meg, hogy milyen eredményeket hoz a rendszer ezen a területen, tehát sikere a hatékonysági tartalékokat kiaknázni, a pazarlást megszüntetni, mindenki jobban járna.
Mi az ön véleménye, ismerete vagy sejtése arról, hogy a koalíció az eddigi egészségügyi reform konszenzus most miért akarja felrúgni, megváltoztatni, és egy teljesen más útra térni?
Jó kérdés. Igazából nem tudom. Tehát nincsenek szakmai érvek mögötte. Ezért is tiltakozik, gondolom, a nagyobbi kormánypártnak jó része képviselői az ellen, ami történik és ahogy történik. Nyilvánvalóan lehet azt mondani, hogy vannak azért olyan szakértők, akik nagyon erős ideológiai alapon azt mondják, hogy minden, ami állami, az rossz, és ezért a piaci irányába kell elmenni, és ezen ennek az álláspontnak az alapján kérlelhetetlenül próbálják ezt a reformot végigvinni, de még egyszer mondom, nem csak Magyarországon, gyakorlatilag a nemzetközi szakirodalomban is a szakértőknek a döntő többsége egyértelműen állást foglal arról, hogy ha azokat a célokat, amit Magyarországon a egészségügyi rendszertől válunk, tehát szolidaritási alapú legyen, hogy mindenki számára lehetőség szerint biztosítja az ellátáshoz való hozzáférést, erre a verseny, a nyereség érdekelt szereplők közötti verseny nem jó megoldás.
Abban a formában sem jó megoldás, ami a mostani törvény állapotban az általános vita során látszik. Állami tulajdonú biztosító X10 valahány verseng egymással, de a többség még mindig az állami, és a kormány azt mondja, hogy nem akarja megszüntetni a szolidaritás alapú egészségszervezést.
Ezt mondja, de végsősorban a vége ennek az lesz. Tehát ugye nem csak, hát, mert a szolidaritás az nem csak arról szól, hogy mindenki jövedelem arányosan fizeti be a járulékot, tehát az szerint, hogy mennyire képes hozzájárulni az egészségügyi ellátás költségeinek a viseléséhez, az szerint fizet, hanem arról is szól, hogy szükséglet szerint férhessünk hozzá az ellátáshoz. Az egész rendszer erről szól.
Szó szerint idézett az egyik kormánypárti képviselő, nyilván tudtán kívül, vagy akaratán kívül, mai parlamenti hozzászólásával, sőt nem is képviselő, maga a miniszter mondta. Jövedelem arányos befizetés, szükséglet arányos hozzájutás.
Így van. Az a kérdés, hogy a nyereség érdekeltség ebben a rendszerben valóban abba az irányba mutat, hogy mindenkinek szükségletei alapján jó minőrű hozzáférhető ellátást nyújtsunk. Hogy mondjak egy példát rá. Nem tudom most a nagyon a részleteit elmondani annak a javaslatnak, ami van, de lényege végül is az ennek a javaslatnak, hogy mindenki befizetünk egy központi alapba, és egy úgynevezett fekvóta szerint a biztosítottak számának arányában, illetve a nem és a kor szerint eltérő úgynevezett fejkvóta finanszírozást kap a biztosító, amiből ő fizeti az ő nála lévő biztosítottak után az egészségügyi ellátást. Ugye a kérdés az az, hogy valóban ennek a biztosítónak érdeke lesz-e a betegekért versenyezni, tehát hogy minél több biztosítottja legyen, ráadásul olyan biztosítottak, akik igénybe veszik az egészségügyi ellátást. Hogy mondjak egy példát? Tegyük föl, hogy ebben az új rendszerben, ahol nyereség érdekelt pénztárak vannak, mondjuk az átlagos várólista csípő protézisre mondjuk 5 év. És ugye azt mondja, azzal érvel a minisztérium rendszeresen, hogy majd a biztosítók például abban fognak versenyezni, hogy a várólistának a hosszát az csökkentik. Tehát tegyük föl, hogy az egyik biztosító azzal akar magának ügyfelet toborozni, hogy lecsökkenti a várólistát fél évre. Tehát fölteszem a kérdést, hogy a hallgatók is meg tudják válaszolni, hogy kik lesznek azok, akik azonnal biztosítót fognak váltani.
Akiknek csípőprotézis mit
is. Így van, tehát az összes biztosítótól ez a biztosító megnyeri magának a csípőprotézis műtétre várókat. Nem tudom, tudja, hogy mennyibe kerül egy csípőprotézis műtét. 800 ezer, 1,2 millió forint körül kerül egy ilyen, abba kerül ez a műtét. Na most mennyit kap a korábbi anyagokból néztük, hát ugye még nincsenek meghatározva ezek a fejkvóta képletek, de mondjuk egy a korábbi minisztériumi anyagokban az volt, hogy például mondjuk egy idős nyugdíjas néni után, akinek ugye magasak a kockázatai, körülbelül 270 ezer forintot fog kapni fejkvótaként a biztosító.
Igen, de ezt nem az állam határozza, meg az állam dönthet úgy, hogyha az a cél, hogy eredményt mutasson föl, és lecsökkentse a csípőprotézis műtéteknél szokásos várólistát, akkor megnyomja a csípőprotézis műtétre váró fejkvótáját, mert ez egy állami díjtételbizottsági döntés. És fel tudja mutatni azt az eredményt, hogy lám rövidebb lett a várólista.
Így van, de akkor ebben az esetben nem kockázatarányos fejkvóta van meghatározva, illetve olyan fejkvóta határozva, aminek eredményeképpen mindenki az ellátási költségének megfelelő fejkvótát fogja kapni. Ebben az esetben tényleg érdeke a biztosítónak a betegekért versenyezni, de ez jelen pillanatban is megvan a magyar egészségügyi rendszerben, mert ezen az alapon működik a verseny a szolgáltatók között. Tehát említettem a teljesítmény arányos finanszházi szektorban, a kórházban mondjuk a reformok bevezetése előtt, mert ugye itt ezen a területen is történt változás, a kórháznak érdeke volt minél több beteget ellátni, azért volt érdeke, mert ezután kapta a finanszírozását. És akkor fölteszem a kérdést, hogy ha a biztosítókat is a tényleges ellátási kiadások alapján fizetjük, meg a szolgáltatókat is, akkor miért kell beiktatni egy köztes szervet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, majd átalakul, nem tudom én, valami alappá, nem emlékszem pontosan a nevére, és a szolgáltatók közé. rengeteg pénzért, mert egy óriási adminisztrációs plusz teher lesz a rendszerben azáltal, hogy ezek a biztosítók mindegyik szolgáltatóval, illetve legalábbis a területükön lévő szolgáltatókkal majd külön-külön szerződést.
Az nem magyarázat, hogy ők hoznak a rendszerben 49%-nyi pénzt?
Hát nézd, ez a 49%-nyi pénz, amit ugye mondják, hogy mondjuk lesz árverezés, 5000 forintról indul, ilyesmiket lehet hallani, hát ennek a részleteit se tudjuk, ez egy olyan 50-100 milliárd forintos összeg. Hát most nem tudom, hogy tudják a kedves hallgatók, hogy mennyi jelen pillanatban az országos egészség, mennyi pénzzel gazdálkodik az országos egészségbiztosítási pénztár, 1600 milliárd forinttal körülbelül, amiből 1100 milliárd forint az, ami a természetbeni ellátásokra fordítódik, a többi pénzbeni ellátás. Tehát kevesebb, mint 10%-át fogja a biztosító, a belépő nyereség érdekelt biztosító ebbe a rendszerbe betenni, és hát arról is jelen pillanatban folyik a koalíciós egyeztetés, illetve a vita a különböző koalíciós pártok között, hogy egyáltalán mi lesz ezzel a pénzzel. Én úgy hallottam, hogy van olyan terv is, hogy egyáltalán nem az egészségügybe kerül, hanem a költségvetés hiányát fogják ezzel a pénzzel csökkenteni.
Alig a lehet nyilvános terv, mert arról valószínűleg mindenki tudna. Azt mondják, hogy mindent, amit nyek, azt vissza a költségvetésbe, nem, de hogy is vissza az egészségügybe, mert nem lehet innen több pénzt.
Én úgy hallottam, hogy van ilyen is. Mindegy. Az a lényeg, hogy folyik erről a vita, de akkor is, akár még hogyha vissza is kerül az egészségügyi ellátórendszerbe, ez nem egy olyan összeg, ami érdemben meg fogja változtatni azt, ahogy most jelen pillanatban működik a rendszer.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk.